happy day. Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day.
Oh, happy day.
Az a happy day.
Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba.
Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy a szellemem az Úrnak a szövét nekem. Ő gyújtja meg bennem a világosságot, a fényt az evangélium által, hogy Krisztus arcán megismerjem Istennek a dicsőségét. Mert hiszem, hogy a názáreti Jézus az Istennek a fia, a királyok királya, az uraknak az ura, alfa és az omega, aki halott volt, de él, és az ő kezébe van a halálnak és a pokolnak a kulcsa. És hiszem, hogy teljhatalommal rendelkezik, és minden tér meghajol neki, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Úr az Atya Isten dicsősége. Hiszem, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És hiszem, hogy az eljövendő királyságnak ő a királya, és az ő uralma alá kerül az egész föld, és ő szabadítja meg a földet Istennek minden ellenségétől, és a legutolsó ellenségétől, és a haláltól. És hiszem, hogy Jézus Krisztus a föltámadása által legyőzte a pokolt, a halált, a sötétségnek minden erejét, és ő benne jelent meg minden ember számára az élet. És aki hisz ő benne, az által ment a halálból az életre. Én hiszek ő benne, és ezért hiszem azt, hogy örök életem van, és Isten felírta a nevemet az életnek a könyvébe. Áldom, magasztalom őt, dicsérem őt, testemmel, lelkemmel, szellememmel, minden képességemmel, most és mindörökké, a Jézus nevében. Amen. Amen.
Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
Krónikák második könyve, 15. rész. Isten szelleme szállt Azarjáhura, Ódéd fiára. Kiment Ászáj és serege elé, és ezt mondta nekik.
Hallgassatok rám, Ászáj és Júda meg Benjamin népe! Az örökkévaló veletek van, ameddig ti is vele vagytok. Ha keresitek őt, meg is fogjátok találni. De ha elhagyjátok, ő is elhagy titeket. Izrael népe régóta él az igaz Isten nélkül, tanítópap és törvény nélkül. Amikor bajba kerültek, az örökkévalóhoz, Izrael Istenéhez fordultak. Keresték őt, és akkor meg is találták. Azokban az időkben nem volt békessége sem azoknak, akik útra keltek, sem azoknak, akik hazatértek, mert súlyos csapások zúdultak az országok minden lakosára. Egyik nép a másikat pusztította, egyik város a másikra támadt, mert Isten sújtotta őket mindenféle bajjal. Ti azonban legyetek erősek, és kezetek ne lankadjon, mert munkátoknak meg lesz a jutalma. Amikor Ászá hallotta ezeket a szavakat, és Ódéd próféta proféciáját, felbátorodott, és teljesen kiirtotta az utálatos bálványokat Júda és Benjamin területéről, valamint azokból a városokból, amelyeket Efraim dombvidékén elfoglalt. Azután helyreállította az örökkévaló oltárát, amely az örökkévaló templomának oszlopcsarnoka előtt állt. Majd Ászá összehívta Jeruzsálembe a népet Júdából és Benjaminból, sőt azokat is, akik Efraim, Manassé és Simeon törzséből közöttük laktak. Ugyanis Izrael országából sokan átköltöztek Ászá királyságába, Júdába, mert látták, hogy Istene, az örökkévaló vele van. Így hát uralkodásának 15. évében, a harmadik hónapban nagy sokaság gyűlt össze Jeruzsálemben. Az etiópok elleni hadjáratban szerzett zsákmányból áldoztak az örökkévalónak 700 bikát és 7000 juhot. Szövetséget kötöttek, és megfogadták, hogy az örökkévalót, őseik istenét fogják keresni és követni teljes szívvel, lélekkel. Elhatározták, hogyha valaki nem akarja az örökkévalót, Izrael istenét keresni és követni, annak meg kell halnia,
akárki legyen, férfi vagy nő, idős vagy fiatal. Ezt az ígéretüket esküvel is megerősítették, az egész sokaság hangosan felkiáltott, megfújták a trombitákat és a sófárokat. Egész Júda népe örvendezett és újongott az eskü miatt, mert teljes szívvel lélekkel tették ezt. Teljes szívvel keresték az örökkévalót, és meg is találták. Ő pedig békességet és nyugalmat adott nekik körös körül mindenfelől. Ászá király még saját anyját, Malkát is megfosztotta az anyakirálynői méltóságtól, mert Malka egy utálatos bálványt állított fel Asera tiszteletére. Ászá kivágatta ezt a bálványt, összetörte és megégette a Kidron patak völgyében. A magaslatok ugyan megmaradtak Izraelben, Ászá szíve azonban tiszta volt egész életében. Ászá bevitte Isten templomába azokat az ezüst és aranytárgyakat és egyéb kincseket, amelyeket apja, Abijá, illetve ő maga az örökkévalónak szentelt. Uralkodásának 35. évéig nem volt több háború Júdában. 16. rész. Ászá uralkodásának 36. évében Balsá, Izrael királya bevonult Júda országába, és Ráma városában elkezdte egy erődítmény kiépítését. Azért tette ezt, hogy ellenőrzése alatt tarthassa a Júdába vezető utat, és megakadályozza, hogy bárki oda bejusson, vagy hogy onnan kijöhessen. Ekkor Ászá aranyat és ezüstöt hozott ki az örökkévaló házából és a királyi palotából. Az egészet elküldte Benhadadnak, Arám királyának, aki Damaszkuszban uralkodott, és ezt üzente neki.
Kössünk szövetséget, ahogy apám és a te apád is szövetségesek voltak. Ezt az ezüstöt és aranyat neked küldtem. Bontsd fel a Balsával, Izrael királyával kötött szövetségedet, hogy Balsá vonuljon vissza.
Benhadad teljesítette Ászá kérését, és hadseregét Izrael ellen küldte. Megtámadták Izrael városait, Íjont, Dánt, Ábélmáimot és Naftali raktárvárosait. Amikor Balsá ezt meghallotta, abbahagyta a rámai erődítmény építését, és elvonult onnan. Akkor Ászá király összegyűjtött Júdából minden férfit, és elhordatta az építőanyagot, a köveket és a gerendákat, amit Balsá összegyűjtött Rámában. Ezekkel azután Geba és Micpá városait erősítette meg. Ezután Hanáni, a látó, elment Ászához, Júda királyához, és ezt mondta neki.
Mivel nem az örökkévalóban, Istenedben bíztál, hanem Arám királyában, azért menekült meg a kezed közül Arám királyának a hadserege.
Nem emlékszel, milyen hatalmas sereggel jöttek ellened az etiópok és a líbiaiak? Mennyi harci szekérrel és lovassal? De mivel az örökkévalóban bíztál, ő mégis a kezedbe adta őket. Mert az örökkévaló szeme átfésüli az egész földet, és keresi azokat, akik teljes szívvel lélekkel bíznak benne és ragaszkodnak hozzá, hogy erejét és hatalmát megmutathassa abban, ahogyan megsegíti őket. Ostobán döntöttél ebben a dologban. Ezért mostantól fogva háborúk lesznek ellened.
Emiatt Ászá annyira megharagudott Hanánira, hogy börtönbe záratta. De nem ő volt az egyetlen, akivel Ászá igazságtalanul bánt. Másokat, egyszerű embereket is bántalmazott ebben az időben. Ászá tettei az elsőtől az utolsóig meg vannak írva Júda és Izrael királyainak könyvében. Uralkodásának 39. évében Ászá súlyosan megbetegedett. A lábait valamilyen betegség támadta meg. Azonban ebben a helyzetben nem az örökkévalót kereste, és nem az ő segítségében bízott, hanem az orvosokban. Nem sokkal ezután, uralkodása 40. évében meg is halt, akárcsak ősei. Dávid városában temették el, abba a sziklaüregbe, amelyet magának készítetett. Sírját, amelybe fektették, megtöltötték jó illatú fűszerekkel és balzsammal, majd nagy tüzet gyújtottak a tiszteletére.
Következik Németh Sándor napi üzenete.
Bizonyos emberek, akik keresztényeknek mondják magukat, bizonyos kardinális területen a világnak az elvárásait, normáit, követelményeit fogadják el, és elengedik az Istennek a beszédét. Tehát nem az Isten beszédét oldalán állnak, hanem az ellenkező tábor, a másik csapatnak, a világnak az oldalára állnak. Ezek a liberális keresztények. A másik irányzat, amely látja ezt a problémát, az úgy gondolja, hogy a tradíciót kell megerősíteni, nyilván benn van a tradícióban Isten igéje, és a tradíciónak a megerősödése segítségével ki tudunk, túl tudjuk élni ezt a hatalmas nagy kihívást, ami előtt és amiben benne van az egyház. De elfeledkeznek arról, hogy az egyháznak a válsága nem csak most kezdődött, hanem régebben, és ebben nagyon nagy szerepet játszottak azok az egyházi tradíciók, amelyek ellentétesek Istennek az igéjével, és nincs értelme minden tradíciót megmenteni, hanem nagyon fontos, hogy a szokásokat, a tradíciót az Isten igéjéhez mérjük, és az Isten igéjének alárendeljük, és ami nem felel meg az Isten igéjének, azt el kell engedni, ki kell engedni a kézből. Ne felejtsétek el, a názáti Jézus Krisztusnak a földi életében is ugyanek az irányzatok megvoltak, judaizmuson belül megvolt ez a liberális irányzat, megvolt ez a tradicionális irányzat, amely az Isten igéjét erőtlenné tette, különböző emberi rendelésekkel, tradíciókkal, és ugye hát maga a szombat körüli vita is ezzel állt összefüggésbe. Az evangéliumból egyértelműen következik, hogy semmi olyan tradíció, ami az igét erőtlenné teszi, ami az igét kitörli az embereknek a szívéből, lelkéből, semmi olyan tradíció, ami az ige helyett középpontba kerül a hívőknek az életébe, az a tradíció nem alkalmas arra, hogy megújulás legyen abból a keresztények számára.
Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
Következő alcím: Legyünk bátrak. Nemrég szerelőt hívtunk, mert meghibásodott a légkondicionálónk. A szerelőnek keresztül kellett menni a házon, és úgy fel a padlásra. Nem állt meg közben, hogy igyon valamit a hűtőből, nem ült le a nappaliba tévét nézni, és nem ment ki a hátsó ajtón, hogy kicsit megpihenjen a kerten. Egyenesen a padlásra tartott, és megoldotta a problémát. Tisztában volt vele, hogy nem azért jött, hogy otthon érezze magát, és úgy viselkedjen, mintha a fiam volna, hanem azért, hogy szolgáltatást nyújtson. De amikor a fiam, Jonathan, bejön, ő nem kérdezi meg, hogy apa, ihatok valamit a hűtőből? Leülhetek kicsit tévét nézni? Nem kér engedélyt, hanem ő maga is tulajdonosként viselkedik. És a helyzet az, hogy tényleg az is. Ő a fia. Mindenem az ővé is. És örülök, hogy ezt ő is tudja. Tisztában van vele, hogy mi az ővé. Ezért bátran oda megy a hűtőszekrényhez. A Biblia arra ösztönöz, hogy bátran járuljunk a kegyelem királyi székéhez, és ne úgy, mint egy szolga, aki így beszél: Istenem, nem érdemlem meg, tudom, hogy nem vagyok méltó. Ha örömet akarunk szerezni Istennek, ha jó kedvre szeretnénk deríteni, akkor járuljunk elé bátran. Annak tudatában, hogy ő büszke ránk, hogy elfogadott bennünket, és biztosan számíthatunk az ő jóságára. Kérjünk tőle bátran, hogy valósítsa meg az álmainkat. Imádkozzunk bátran. Nem tudjuk őt kellemetlen helyzetbe hozni. Nem kell kiérdemelnünk Isten szeretetét. Nem kell megdolgoznunk az elfogadásáért. Nem kell fizetnünk Istennek az elkövetett hibákért. Jonathan sosem jött még be úgy a házba, hogy azt mondta volna: apa, ma valami rosszat tettem. Ezért nem érdemlem meg, hogy vacsorát kapjak. Engedd meg, hogy dolgozzak neked, és megkeressem a vacsorám árát. Ha így viselkedne, először is megmérném a lázát. Másodszor apaként csalódott lenné. Valószínűleg azt gondolnám, hogy vajon tisztában van vele, hogy ő a fiam, és hogy én pedig csak jót akarok neki. Netán azt gondoljuk, hogyha elég jól viselkedünk, és keményen dolgozunk, akkor mindezekért cserébe Isten majd megáld minket? A rabszolgák gondolkoznak így. Higgyük el végre, hogy Isten gyermekei vagyunk. Már most Isten családjához tartozunk. A Biblia azt mondja: tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot, jelenti ki Jézus. Isten alig várja, hogy megmutathassa az irántunk való jóságát. Vajon Isten gyermekeként élünk, annak tudatában, hogy vannak jogaink, és Isten gyönyörködik bennünk? Vagy úgy élünk, akár a rabszolgák, értéktelennek érezve magunkat, mintha nem érdemelnénk meg Isten jóságát? A következő alcím: már most Isten gyermekei vagyunk. A Lukács evangélium a 15. részében, a tékozló fiú történetében azt olvassuk, hogy ez a fiatalember kikérte az apjától az örökséget és elment otthonról. Kicsapongó életet élt, a teljes vagyonát elszórakozta, és rossz döntések sorozatával el is herdálta azt. Miután anyagilag lenullázta magát, annyira kétségbe esett, hogy kénytelen volt béresként disznók legeltetésével keresni a kenyerét. Annyira éhes volt, hogy már a disznók elétett moslékot is megette, csak hogy életben maradjon. Amikor végre ráeszmélt, hová is süllyedt, elgondolkozott. Ezt mondta: otthon a szolgáknak is jobb dolguk van, mint itt nekem. Ezért visszamegyek az apám házába. Tudom, hogy miután így elrontottam az életem, semmi esélyem nincs, hogy a házába lakjam, de talán még lehetek a szolgája. Miután olyan sok hibát elkövetett, nem fiúként látta többé önmagát, hanem szolgaként. Úgy érezte, hogy nem méltó apja jóságára. Úgy gondolta, hogy végképp nincs joga családtagként viselkedni. Ugye, hogy milyen sokan nem vagyunk méltók Isten jóságára? Egykor tudtuk, hogy fiak vagyunk, valamikor nem kételkedtünk benne, hogy Isten segít, hogy kedvét veli bennünk és megáld, de rossz döntéseket hoztunk. Letértünk a helyes útról. Ezután pedig elhittük, hogy valamiképpen Isten gyermekéből újra rabszolgává lettünk, és Isten nem foglalkozik már velünk. Ez a fiatalember összeszedte a bátorságát, elindult hazafelé. Felkészült rá, hogy az apja ilyen szavakkal fogadja majd: ne is álmodj róla, hogy beteheted a lábad a házamba. De amint közelebb ért, megpillantotta az apját, aki a ház felé vezető úton állt. Úgy tűnt, hogy az apja keresi őt. Szinte alig várta, hogy megérkezzen. Ahogy megpillantotta a fiát, rohanni kezdett fel. A fiú pedig azt gondolhatta magába: nagyszerű, megállítni után, mielőtt tovább mennék, és biztosan kiabálni kezd majd velem. Azonban az apja magához ölelte és megcsókolta. A fiú azonnal szabadkozni kezdett. Apám, nem érdemlem meg, hogy a fiadnak nevezd, de talán szolgaként még alkalmazhatsz. Miről beszélsz? Szakította félbe az apja. Hát nem tudod, hogy a fiam vagy? És mindig is az maradsz? Bármit teszünk, az nem változtat azon a tényen, hogy fiak vagyunk, Isten gyermekei. Amikor megtértünk Jézus Krisztushoz, Isten a családjába fogadott. Ezen nem lehet változtatni, ezt nem lehet semmisíteni. Bármekkora hibát követünk is el az életben, ha le is térünk a helyes útról, de készek vagyunk visszatérni, Isten nem utasít el. Még akkor sem, ha mi elutasítanánk önmagunkat. Vajon még mindig rabszolgaként élünk? Amikor valójában Isten gyermekei vagyunk? Talán megpróbáljuk meggyőzni Istent, hogy szolgaként alkalmazzon, miközben ő azt mondja: a fiam visszatért, hozzátok ide a kövér borjút és ünnepeljünk. Isten már visszafogadott a családjába. De mi történt volna, ha a fiú így szól? Nem, apa, nem érdemlem meg. Hadd dolgozzak a szolgákkal együtt, hogy visszafizethessem az elherdált örökséget. Ha ezt tette volna, azzal az egész történet értelmét veszti. Pedig hányszor előfordul, hogy mi is ugyanezt tesszük. Nem vagyunk hajlandók elfogadni Isten jóságát, és a hibáink miatt ostorozzuk magunkat. Megengedjük a vádlónak, hogy elhitesse velünk, hogy többé nem vagyunk Isten gyermekei, hanem újra rabszolga lett belőle. Nagyon tetszik, hogy miután a tékozló fiú hazatért, apja sosem hánytorgatta fel a hibáit. Nem beszélt úgy, hogy rendben, visszajöhetsz, de azért nem kellett volna ezt és ezt tenni. Istent nem érdekli a múltunk. Az ellenség mindent megtesz, hogy emlékeztessen a bűneinkre, hogy bűntudatot ébresszen bennünk, és értéktelennek érezzük magunkat, de ne higgyünk ezeknek a hazugságoknak. Nem arról, nem attól leszünk Isten gyermekei, hogy mindenben tökéletesek vagyunk. Már most is Isten gyermekei vagyunk. Azt tanácsolom annak, aki eltávolodott Istentől, hogy jöjjön vissza az Atya házába. Erősödjön meg újra hitben, és kezdjen el ismét álmokat szövegetni. Ez nagy örömet fog okozni a mennyben. Isten felkapcsolja a fényeket, és kezdődhet az ünneplés. Ha az Úr azt látja, hogy lerázzuk magunkról a rabszolgamentalitást, és magunkra öltjük a fiúságot, azt feleli erre, vágjátok le a hízott túlkot, ünnepelni fogunk, a gyermekem hazaérkezett.
Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
Sok szeretettel köszöntöm a Full Contact hallgatóit, én Kollár Leila vagyok. Mai adásunkban a nehéz beszélgetésekről fogunk beszélni, reméljük, hogy nem lesz nehéz. Beszélni fogunk a konfliktusokról, és gyakorlati tanácsokat is várunk. Beszélgető partneremtől, Kulifai Mónikától, aki pszichológus és a Szent Pál Akadémiának az oktatója. Szervusz, Mónika!
Üdvözlöm én is a hallgatókkal, szervusz, Leila!
Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Nehéz beszélgetések, nyilván ezzel minden ember találkozik, nincs olyan személy, akinek ne ütközne időnként a véleménye a másikkal, és felismerülnek kérdések, hogy mikor érdemes ezekről egyáltalán beszélni, mert van, hogy az ember jó paszban van, és könnyen reagál a másiknak esetleges indulatos megnyilvánulásaira, de van, amikor viszont egy beszélgetésbe való belekezdés csak egy nagyobb konfliktus eredményez, mint amire számítottak. És nagyon sok ember meg is ijed attól, hogy konfliktus helyzetben találja magát. Nagyon alapszinten akarom kezdeni, és az lenne az első kérdésem, hogy egyáltalán mit tudunk konfliktusnak nevezni, és ez mindenképpen egy negatív dolog?
Semmiképpen nem negatív dolog maga ez a helyzet. Nyilván lehet úgy kezelni, hogy ebből probléma legyen. Uh-huh. Mondtad, alapoktól kezdjük. Én azzal az alapgondolattal kezdeném, hogy szerintem ez egy nagyon csodálatos dolog, hogy nagyon különbözőek vagyunk. Uh-huh. És ez sok-sok-sok-sok mindent jelent. Tehát más karakterünk van, más sorstörténet van mögöttünk, és nyilván ennek a sorstörténetnek lehetnek olyan következményei, hogy bizonyos dolgokkal kapcsolatban mások a tapasztalataink, személyes tapasztalataink, vagy mások az ismerete. Tehát akkor, amikor közösségbe kerülünk egymással, most akár két barátnő beszélget, két barát beszélget, akár egy közös ügyön dolgozunk, akkor a nézetkülönbségeknek sok-sokféle oka lehet. Lehet személyiségbeli oka, karakter különbségekből származó nézetkülönbség, de lehet ismeretekbeli különbségek, stb. Én azt gondolom, hogy a nulladik pont az kell, hogy legyen, ne féljünk attól, uh-huh. hogy lehet különböző véleményünk valamiről, különböző képen láthatunk dolgokat. Nyilván ebben benne van az is, hogy tévedhetünk, vagy tévedhet a másik. A konfliktusok akkor válnak ijesztő és félelmetes helyzetté, és ezzel tényleg találkozunk tanácsadásban is, hogyha nincsenek meg azok az eszközeink, az a kultúránk, hogy hogyan kezeljük akkor, amikor nézetkülönbség van, vagy konfliktus, most ebből származó konfliktus helyzet.
Hát gondolom akkor azok a személyek, akiknél a családban sem volt jó a konfliktusokhoz való hozzáállás, már azért egy nehezebb alappal indulnak.
Hát mindenképpen azoknak, akiknek a önértékelése, önismerete, önbecsülése az nagyon sérült, vagy nem tudott egy felnőtt érettségre, vagy az életkorának megfelelő érettségre kialakulni, azok sokszor kommunikációkban megelőző csapást mérnek a beszélgetésben, vagy olyan pontokon is védik maguk, megtámadottnak érzik magukat, ahol senki nem bántotta, hanem egyszerűen csak egy dologról különböző véleményük, megítélésük van. Tehát a különbözőséget sebek miatt, rossz szocializáció miatt lehet, traumát okozó szocializáció miatt lehet a különbözőséget támadásnak minősíteni, elutasításnak minősíteni, veszélyes helyzetnek minősíteni. Mert nyilván az egy vélemény, az egy akarat, együtt vagyunk, közös véleményen vagyunk, annak van egy olyan jó nyugalma, biztonságérzetet tud adni, és ezzel nincs is probléma, csak a már említett okok miatt, és nyilván még több mindent fel lehetne sorolni, azért többször találkozunk nézetkülönbséggel, és még azt mondom, hogy lehet, hogy reggel az embernek más a vélemény hozzáállása, mint este, fáradt állapotban más, mint egy kipihent állapotban, sikerek után másképp kezel nehéz helyzeteket, vagy különbözőségeket, mint akkor, amikor kudarcok vannak éppen aktuálisan mögötte, vagy nehezebb élethelyzetek. Tehát sok-sokféle oka lehet annak, hogy különböző képen foglalunk állást. Tehát itt ezt akartam kiemelni a családi háttérből, hogy ahogyan önmagunkról gondolkodunk, tehát az önértékelésünk, önbecsülésünk milyen szinten van, ez közvetlen kapcsolatban van azzal, hogy hogyan kezeljük a nehéz helyzeteket.
És hogyha a családban valakinek nem volt lehetősége arra, hogy így a véleményét meg tudja ütköztetni a másikkal, akkor nyilván ez rossz szocializációhoz vezet, ahogy mondtad is, de később lehet ezen változtatni, tehát meg lehet tanulni jól konfliktust kezelni?
Mindenképpen. Meg vagyok erről győződve, és hát sok-sok pszichológus, tanácsadó, de más mediátorok, stb. Sok-sok területen lehet ebben a kérdésben segítséghez jutni, de azért nem feltétlenül a mindenáron külső segítséget keresünk. Nyilván van helyzet, amikor ez az út, és erre van szükség. De az a kérdés, hogy a személyiségfejlődésben is akár akarjuk, akár nem eljutunk arra a pontra, egy a kamaszkor körül, hogy nagyon kiabálóak ezek a kérdések, hogy ki vagyok én igazából. És azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezeket a kérdéseket megmerjük fogalmazni, a legextrémebb kérdéseket is, tehát ezekkel szembenézünk, és keressünk rá válaszokat, és itt viszont jönnek a külső személyek, vagy jöhetnek, hogy ki az, aki ebben segíteni tud nekünk, és hála Istennek azért, tágabb kapcsolatrendszerben mozgunk, iskolába járunk, vannak tanáraink, vannak osztálytársaink, vannak barátaink, lehetnek edzőtársaink, vannak a gyülekezetben lehetnek jó kapcsolataink, hogy megvizsgálni a visszajelzéseket, és összevetni, hogy most ezek milyen irányba mutatnak. És ha otthon, ne adj Isten, valaki azt hozza, hogy te semmire nem vagy jó. És közben bizonyos feladatokban, tanulmányokban, feladatokban, élethelyzetekben olyan visszajelzéseket kapunk kívülről, ami azt minősít, hogy te, én erre még nem is gondoltam, de jó, hogy mondtad ezt a szempontot, vagy milyen klasszul összeszedettel megcsináltál valamit, akkor azokat a döntéseket meg kell hoznunk, hogy mit fogadunk el igaznak magunk számára. És nyilván ebben az évben egy hívő számára ott van az is, és én erre a fiatalokat is abszolút buzdítom, hogy keresni azt a visszajelzést önmagunkkal kapcsolatban, hogy Isten mit mond rólunk. Alapvetően Isten mit mond rólunk. És ennek az identitástudatnak az építése, az ne csak az egyébként nagy tekintélyen rendelkező, ne adj Isten, rosszul szocializáló nevelő szülői állítások formálják ezt, hanem a külső források között kiemelt helye van annak, hogy Isten szeretetből teremtett ajándékokat, értékeket bízott ránk, munkatársainak hívott el bennünket, tehát van olyan érték bennünk, ami egy biztonságot adhat, és nyilván feladatot is, hogy ezt kimunkáljuk.
Említetted az alapkarakterbeli különbségeket. Hát itt felmerül az, hogy nyilván vannak olyan személyek, akik könnyebben nekiugranak ezeknek a nehéz beszélgetéseknek, és vannak olyanok, akik megirtóznak tőle. Nyilván biztos, akik irtóznak tőle, amit mondtál így az önbecsülésben, meg önértékelésben sincsenek olyan túl jó helyzetben. Mi eredményezi ezt a két szélsőséget, és van a kettő között valami középút, hogy hogyan érdemes hozzáállni a konfliktusokhoz, hogy ne is kerüljük, és ne is legyünk ilyen indulatos emberek?
A karakter különbségek alatt én azt értettem, hogy valóban vannak, akik olyan nyitottak, olyan, tehát az indulataikat most normális keretek között is nyíltabban élik meg, jobban kifejezik, kommunikálják. Nem igen lehet félreérteni őket, hogy most örülnek valaminek, hogy haragszanak. És amit külön kiemelnék most egy részletes elemzés nélkül, hogy nem félnek ezektől az érzelmektől. És vannak olyanok, akik szintén az egészséges normális kategóriában, akik kicsit befelé fordulóbbak, elemzőbbek, meg jobban átgondolják, hogy kifelé, melyik ponton, milyen ponton kommunikálják az érzéseiket, véleményüket, vagy mikor döntenek úgy, hogy akár ütközni is hajlandóak, de azért nem szeretném, hogy azt a félreértést semmit elültetni, hogy azok, akik mindig kimutatják az érzelmeiket, azok sokkal jobban kezelik ezeket a helyzeteket. Több olyan tapasztalat van ismerettségemben, személyes kapcsolataimban is, akik nem intenzíven élik meg az érzelmeiket, de például bevállalják a konfliktusokat. Mm. És én visszatérnék oda, hogy ezek a karakterkülönbségek, illetve az a különbözőség, hogyha itt ezt elválasztanám egymástól, az, hogy egy konfliktus bemerek vállalni, vagy nem, tehát ha már így fogalmazzuk meg, vagy így tesszük fel a kérdést, akkor én visszatérnék oda, hogy itt tényleg az előtörténetünkben ezzel kapcsolatos tapasztalatok lehetnek, tanulások lehetnek. És ehhez hozzákapcsolnám még azt, amikor a szeretetről egy nem megfelelő értelmezés él bennünk, és azt gondoljuk, hogy az igazi szeretet az mindent eltűr, mindent elvisel, és sosem konfrontál. Ismerem a szeretet himnuszát, nem azt akarom fölülírni, távol legyen. Viszont az építő szeretetnek része az is, hogy az adott helyzetekben, amikor fontos egy igazságot képviselni, egy igazság érdekében bevállalni a konfrontációt, most akár egy kapcsolat, egy baráti kapcsolat értékeinek a védelmében, akár egy ügy védelmében, akkor biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan helyzetek, amik aktuálisan kellemetlenek, mert ütközést jelentenek, nézetkülönbséget, egységhiányt jelentenek aktuálisan, viszont az építő szeretetben benne van az, hogy olyan személy szeretnék lenni a másik számára, hogy az építő legyen, az ő személyisége az érlelődjön, szembe tudjon nézni a hibáival, ahol át kell gondolnia, vagy újrafogalmaznia, újraértékelni dolgokat, ahhoz kapjon szempontokat, tehát így is tudunk segíteni egymásnak, és ez kevésbé kellemes része a mindent egyformán szeretünk állapothoz képest, ez egy kevésbé kellemes helyzet, viszont ott van benne az építés. És ezzel együtt megvan annak is a helye, amikor ott van a nézetkülönbség, ott van az igazságtalanság mondjuk egy helyzetben, de nincs itt az ideje a konfrontálásnak. És itt az eltűrni, elszenvedni, elhordozni nak is megvan az értelme mindenképpen.
Viszont azért ebben az esetben elég nehéz megérezni, hogy minek van itt az ideje, hiszen mindig szubjektíven látjuk ezeket, hogy én mondjuk nagyon rosszul érzem magamat abban a szituációban, ami kialakult. Lehet, hogy kívülről az nem olyan nagy dolognak tűnik, de én meg olyan sürgetőnek érzem, hogy beszéljük meg, akkor hogyan lehet megítélni, hogy most tényleg itt van-e az ideje, hogy most üljünk le, és most beszéljük meg.
Különböző vélemények vannak az indulati állapotnak, vagy indulatok szempontjából, hogy milyen állapotban van az ember, ez mit segít, vagy mit nem. Én azt gondolom, hogy a kontrollálatlan indulatok állapotában az ember nehezebben tud úgy megítélni helyzeteket, úgy artikulálni, megfogalmazni véleményt, hogy az tényleg építő legyen, tényleg ne sértő, hanem egy jó szolgálata legyen annak az elakadásban, annak a kezelésében. Tehát például egy ilyen szempont lehet, hogyha én úgy érzem, hogy fuldoklom a sírástól, és nem vagyok képes megfogalmazni dolgokat, akkor érdemes kifejezem azt, hogy ez engem nagyon megrázott, de esetleg egy másik időpontot válasszak arra, ezt akár kommunikálva is, ugye szeretném, ha ezt megbeszélnénk, de egy kicsit szeretnék lenyugodni, vagy megnyugodni. Tehát ez most a magam felé, az én indulataimnak a kontrollja. Ugyanezt észrevehetem a másikban, hogy annyira fel van háborodva, és annyira ki van borulva, hogy amiket mond, észre lehet venni abból, hogy nem hallotta meg, amit mondtam. Nem gondolta végig, amit mondtam. Tehát ő esetleg a beszélgető partnerem van olyan indulati állapotban, ami abban a helyzetben, azokban a percekben, vagy abban az időszakban őt nem teszi képessé arra, hogy végig gondoljon szempontokat, felülvizsgálja a saját álláspontját, meghallja az ellen véleményt, vagy más szempontokat. Tehát fontos az, hogy nagyon fontosak az érzéseink és az indulataink, azok nagyon sok mindent jelentenek magunk számára is, és a kívül való ember számára, de hogyha megoldást akarunk keresni, akkor egy ilyen nagyon-nagyon intenzív indulati állapotban sokszor a egyébként szükséges, racionális végiggondolásra, a másikra való odafigyelése, nem biztos, hogy ez egy jó alapállapot. Nem az elfolytást tanácsolom, nem azt, hogy letagadjuk, hogy most felindultunk, de ennek a kommunikálását olyan keretekbe helyezni, hogy a megbeszélés, az átbeszélése egy optimálisabb időt válasszunk, az mindenképp. De az ne a soha napja legyen.
Szerinted, hogyha van egy ilyen konfliktus helyzet, akkor érdemes mondjuk leülni, átgondolni, leírni akár magunknak, hogy mit akarunk mondani, vagy mit szeretnénk változásként elérni a beszélgetés által. Tehát hogy lehet felkészülni egy ilyen konfrontációra?
Nagyon jó dolgokat mondtál. Azt gondolom, hogy azzal, hogy magunknak is hagyunk időt, hogy végig gondoljuk, adott esetben végig gondoljam azt, mi az, amit meggondolatlan és indulattal mondtam én, abban a helyzetben is az mérgesítette el a beszélgetést. Tehát akkor, amikor hagyok időt magamnak, hogy végig gondoljam, hogy mi is történt bennem, közöttünk azzal a helyzettel kapcsolatban, akkor sokkal nagyobb esélyem van arra, hogy igazság alapon értékeljem azt a helyzetet, mint hogyha ezek így elöntenek. Tehát nagyon jó a végiggondolás, hagyni egy időt, egy ilyen optimális időt. Nem 300 másik feladat mellett, hanem elválasztani ilyen időket. Az így elválasztott idők nem vesztességek. Semmilyen szempontból, tehát sem önismereti szempontból, sem kapcsolat, építés, gyógyítás, helyreállítás, vagy egyáltalán közös munka, vagy közös kapcsolatépítés szempontjából. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos időszakok. Az, hogy átgondolom, megtervezem, hogy esetleg mit mondanék. Ez is minden, ami ismert, minden, amit átgondoltam, az könnyebbé teheti a nehéz beszélgetéseket, azzal együtt, hogy tanácsolom azért ennek a rugalmas kezelését, tehát az ember elindul 5 ponttal, hogy ezt feltétlenül szeretném, hogy ebben a beszélgetésben tisztázni tudjuk, de elképzelhető, hogy az az állapot, amiben vagyunk, az 5 pontomból 2 tud elhordozni. Tehát kell fontos egy rugalmasság is, de maga az előre végig gondolás segíthet. A leírás is érdekesek ezek, hogy hogyan tud az emberben ez úgy nagyon a helyére kerülni, és a végig gondolás az még egy ilyen testetlen valami a maga fontosságával együtt. De amit mondatokba rendezek, megfogalmazok, esetleg a sorrendjét, és végig gondolom, ezt nyilván az írás az egy tükörként is működik számomra, én ezeket nagyon hasznosnak tartom, és gyakorlom is én is a saját életemben is.
Most eszembe jutott még egy ilyen kis vicces kitérő, hogy te mit gondolsz arról, hogy lehet ilyen konfliktusokat a Facebook Messengeren vagy a Viberen rendezni? Mert azért sokan, most az én generációmban azért sokan találkoznak azzal, hogy a másik olyat írt, amit tehát nem lehetett úgy hagyni, hát csak vissza kellett szólnom rá, mármint, hogy írnom rá valami olyat, ami kiváltja a konfliktust. Hát most meg lehet ott beszélni? Tehát nem mindenképpen kell a személyesség, ez a face-to-face kommunikáció, vagy azért lehet
ezt használni? Én sok olyan példát ismerek, bár én ezt nem használom, ezt a kommunikációs eszközt, de sok kommunikációt követek. És hát azok, akik esetleg olyan személyes életünk, nem csak egy-egy politikai kérdés, vagy más vonatkozású nézetkülönbség megvitatására használják, hanem valamennyivel több személyiséget is visznek be, tehát több szinten azért kívülről is lehet ilyen beszélgetéseket látni, követni, kommenteket, vagy ahol ugye személyesen is ütköznek emberek, nem csak egy nézet. Különböznek. De most bármelyik helyzetre gondolunk, én ebben látok lehetőséget. Azt a mélységet nem gondolom, hogy el tudja érni, amit a személyes találkozás, a metakommunikáció, a gesztusok, az arcmimikának, az arckifejezésnek a követése, egy-egy mondatnak a helyén való értelmezéséhez azért nagyon sokat tesz hozzá, hogyha látjuk is azt, akivel beszélünk, és ezt a Viber, most nem tudom, javíts ki, arról szól használom, de most csak azért mondom, hogy mondjuk amikor vagy Skype, uh-huh. amikor ilyen módon, ugye az már egy élő beszélgetés a Skype, mint a leírt sorok vagy mondatok, de még én azt mondom, még a Skype sem hozza azt, mint a húsvér találkozás. Visszatérve az alapkérdése, egy lehetőséget ad az embernek, hogy van, amikor nagyon-nagyon nehéznek találunk egy ilyen helyzet kommunikálását, és akkor az írásos forma az áthidalhat abban a szakaszában a kapcsolatnak egy nehézséget, akár meg is lehet ezt fogalmazni, hogy most könnyebb erről írnom, mint személyesen beszélgetnünk, és kérlek, gondold át, vagy nem. Szóval ott az ember, meg többször átgondolja az ember, mérlegeli, hogy mi az, ami valóban átmenjen. Tehát én ebben látok lehetőséget egy ilyen elindításra, vagy egyfajta rendezésre. Az azonnali válasz itt sem. Tehát azt gondolom, hogy nem mindig segítség. Itt megvan az a lehetőség, hogy most kérdés, hogy gondolhatja a kommunikátor, hogy lehet, hogy már nincs fönn a másik, vagy nem követi. Mm-hmm. Jó, villog valami pont, vagy nem tudom, és csak hogy mennyire követi azt, hogy esetleg egy másik beszélgetésben van menne. Tehát lehet időt nyerni úgy, hogy ez ne jelentsen esetleg a másik oldaláról minősítést, hogy miért nem válaszolok azonnal. És akkor szembenézek a saját érzéseimmel, indulataimmal, elsodortak-e, vagy pedig tudom végig gondolni, hogy mi is történt ebben a helyzetben. Nekem nagyon szimpatikusak és nagyon jó eszköznek látom, amikor nem veszi át valaki azt az indulatot, amivel őt megtalálták, de erőben, ugyanazzal az erővel érdemes válaszolni. Ez most lehet, hogy talán egy picit tovább is viszi a beszélgetésünket egy szemponttal, hogy ha erősen támadják az embert, akkor a teljes hallgatás, vagy a szabadkozó válasz, a mentegetőzés, ez nem fogja előre vinni annak a konfliktusnak, nem a megoldás felé vezet. Viszont az, hogy a szavaimat változatlanul megválogassam, hogy az a fajta alaptisztelet, amit egy másik ember más véleménye felé, nem egyetértést jelentő tiszteletről beszélek, hanem joga van azt gondolni, amit akar. Joga van olyan nyelvet használni, amit akar. És én eldönthetem, hogy meddig maradok vele kommunikációban. Tehát, hogy több, amikor ezt követem, és egy kicsit szakmai szemmel, füllel is követem, akkor látom azt, hogy egy ilyen kommunikációban hogyan lehet visszaterelni a beszélgetést az alapkérdésre egymás negatív minősítgetése helyett. Ez sehová nem vezet. Te ilyen vagy, te meg olyan vagy. Ez nem vezet sehová. Ez hergeli az indulatokat, és veszi el a figyelmet, energiát a valódi vélemény cseréről, valódi érveknek a megvizsgálása, kicserélése, átgondolása területéről.
Hát nagyon izgalmas témánál vagyunk, és innen fogjuk folytatni egy zene után.
Ön a Hit Rádió archívumát hallgatja.
Már is itt vagyunk, Olifai Mónikával továbbra is, és a nehéz beszélgetésekről, konfliktusokról beszélgetünk. Van egy ilyen retteget három betű szó, a nem, hogy ezt miért is olyan nehéz kimondani. És a konfliktusok kapcsán azért sokszor felmerül, hogy azért alakult ez így, mert hogy a másik nem volt őszinte, és nem merte azt mondani, hogy nem, bocsánat, én ezt most nem szeretném.
Igen, ez egy valóságosan jelentkező probléma. Itt is két ok is lehet, nyilván ezer egy oka lehet, hogy miért nem merünk nemet mondani, de én két szempontot emelnék ki. Az egyik az hogy tehát mi magunk sem vagyunk tisztában azzal, hogy mihez van jogunk, és mihez nincs jogunk. Mi a mi felelősségünk, és mi nem a mi felelősségünk. Ez a kérdés, ez tisztázás nélkül problémát jelent ezen a területen. Kapcsolódik ez az önértékelésünkhöz, hozzáteszem, amiről az előző blogban beszélgettünk. Egy másik amire felhívnám a figyelmet, te is utaltál rá, hogy ha nemet mondunk a másiknak, akkor valami történni fog a kapcsolatunkkal, megsérthetjük, megbánthatjuk, haragudni fog ránk, esetleg elveszítjük a vele való kapcsolatot. Tehát részben a bizonytalanság, hogy mikor van jogom, mihez van jogom, és mihez nincs jogom a nemet mondás vonatkozásában, miért vagyok felelős, miért nem vagyok felelős, és a másik pedig ez, hogy mit okoz az én nemet mondásom a másikban, és ezzel mit indítok el. Tehát ez a két kérdés, félelem, ez nyilván valóban, ha másról nem is beszélünk ebben a vonatkozásban, már ez meglehetősen nehezíti a nemnek a kimondását. De mindenképpen végig kell ezt gondolni, mondjuk akár, hogy tovább fűzzük ezt a gondolatsort, hogy miért is vagyok én felelős, és miért nem. És bizony erre igaz válaszokat kell adnom ahhoz, hogy egészségesek legyenek, jók legyenek a kapcsolataim, és a felmerülő konfliktusok is valódi megoldás felé tudjanak előre menni. Tehát tisztáznom kell magam, hogy mi az, amiért én vagyok felelős. És én felelős vagyok azért, amit gondolok, amit mondok. Felelős vagyok a döntéseimért, felelős vagyok a viselkedésemért, akármi történik körülöttem, és ez a mondat másik fele az izgalmas, hogy ha engem megsértenek, akkor én megsértődhetek, de hogy a sértett állapotomban hogyan gondolkodom, mit fogok csinálni, azért már nekem az felelősség. Üvöltözni fogok, toporzékolni, és a földre vetem magam, káromkodni, vagy nem tudom ki milyen eszköztárral enged meg magának egy indulatos helyzetben, vagy pedig azt mondom, hogy igen, megbántottak, és akkor most mi a következő lépés, és végig gondolom. De nem fogok olyat mondani és tenni, ami rombol, akár engem, akár mást valóságosan rombol. Tehát felelős vagyok ezért is. Felelős vagyok, most a sértettség kapcsán már behoztam, amit előbb nem soroltam fel, az érzelmeimről is dönteni tudok. Milyen érzésnek adok teret, helyet magamban? Tehát nem, megint nem azt mondom, hogy letagadjuk, vagy elfolytsuk, hanem azt mondom, hogy én most iszonyú mérges lettem. Ezzel nézek szembe, ezt vizsgáljam meg, ez is hozzám tartozik. De az, hogy mérgemben mit csinálok, ezzel az indulattal mit csinálok, ezt az érzést gerjesztem és turbózom fölfelé, vagy pedig keresem azt, hogy oké, nyugi, gondoljuk végig, hogy ebben a helyzetben, amikor engem becsaptak, átvágtak, megsértettek mondjuk valóságosan, akkor mi az, ami előre fog vinni. És az, hogy kimondom, hogy iszonyatos, kimondom, hogy megsértettek, kimondom, hogy lehet kiabálni, és csak ne olyan eszközt választani, ami rombol. Tehát ez a felelősségnek az egyik része. A másik része, hogy tiszteletbe kell tartanom a másiknak is a határait. Neki is lehet más véleménye, rossz napja, bármi, illetve azt mondja, hogy figyelj, nem vagyok most kíváncsi a te véleményedre, vagy nem akarok ott, és a többi. Akkor tiszteletbe kell tartanom, mi az a határ, amit meg ő húzott meg, illetve még egy ilyen illegális határátlépés lehet, amikor én a másik helyett akarok dönteni, másik sorsát akarom irányítani. Tehát egy érdekes dolgot olvastam éppen tegnap, egy nagyon egyszerű megfogalmazás, de nagyon találó. Passzív vagyok akkor, ha hagyom, hogy velem bárki bármit csináljon, vagy mondjuk egy adott területen. Agresszív vagyok, hogyha én bele gyalogolok a másik életébe, ha akarja, ha nem. És ez már egy szakmai kifejezés, de egyre ismertebb a használata. Az asszertív kommunikáció az, amikor tudom ezeket a határokat felismerni, hogy mi az, ameddig nekem van jogom, és mi az, amikor már nincsen, mi az, ami én felelősségem, és mi az, ami már nem az én felelősségem, és ne hatoljak bele a másik életébe, vagy ne vállaljak hamis terhet magamra, hanem tudom az érdekeimet, és az adott helyzetnek megfelelő értékeket védeni a kommunikációban. Ennek pedig része a nemetmondás.
Mindezek kapcsán, amit most elmondtál, azért felmerül, hogy mindezekben a helyzetekben hogyan is kell kommunikálni a másik felé, amit érzünk. És hát én összeírtam ilyen gyakorlati kérdéseket is, hogy gyakorlati tanácsokat, hogyha adnál nekünk, az nagyon sokat segítene. Egy fiatal lány kérdezheti, hogy hogyan mondjam meg a barátnőmnek, hogy nem akarok vele barátkozni. Ezt mondjuk meg kell mondani?
Nyilván nagyon keveset tudunk most erről a kapcsolatról, de mindenképpen joga van az embernek azt a döntést meghozni, hogy kit milyen szinten, milyen mélységben enged magához közel. Most én a kérdést úgy értelmeztem, hogy volt egy, vagy van egy barátság, ami lezárul, úgy tűnik.
Igen.
Jól értelmeztem a kérdést. Én minden kommunikációban és itt is azt tanácsolnám, hogy valamiért az a barátság kialakult, valamiért megváltozott. Most, ha a lehetőségek közül azt választom ki, hogy ez egy nagyon átgondolt döntés, hogy le akarja zárni ezt a baráti kapcsolatot, azt javasolnám, hogy ez egy olyan beszélgetés keretében történjen meg, hogy annak a kapcsolatnak a múltbeli értékeit azt legyen megfogalmazva, hogy mi az, amit ez a barátság, vagy ez a kapcsolat értékként hozott az életében abban az időszakban, amíg ez tartott. Fontos az őszintesség is, de az őszintesség az nem kell, tehát az őszintesség az nem azt jelenti, hogy betonba verem a másikat a szavaimmal, viszont lehet ezt megfogalmazni olyan módon, hogy olyan különbözőségre, vagy olyan valamiért, ami miatt a kapcsolat nem tud úgy működni, ahogy eddig, arra azért van egy rávilágítás. Ezt lehet, hogy fájdalmas hallani, mert ebbe lehet egy kritika. Amennyiben ez orvosolható, nyilván akkor az akár meg is tud maradni az a barátság. És azért én ezeket a lépéseket esetleg tanácsom, hogyha értéket hordozott egy kapcsolat, akkor ami felmerül, akkor az első lépés lehet azért ennek az orvoslása. De hogyha valami nagyon-nagyon megváltozott, és nagyon nem lehet ebbe az irányba elindulni, akkor lehet azt mondani, hogy ez az időszak nagyon-nagyon jó volt, és most vannak olyan nagyon lényeges pontok számomra, ami miatt én ezt ebben a szorosságban nem tudom fenntartani. Én üzenetek, magamról beszélek, azt mondom, hogy én így látom, azt mondom, hogy számomra most az a fordulat, ami a te életedbe történt, azt én ezt nem tudom barátsággal kísérni, vagy most helyettesítsük be, de arról beszélek, hogy én bennem ez hogyan fogalmazódik meg. Tehát nem vádolok, most ezt akarom ezzel kifejezni. Van, amikor annyira érzékeny a kérdés, hogy érdemes válogatni az okok között, hogy mi az, ami a leg... Most ezt én nem opportunizmusnak tartom, hanem az adott lelkiállapot helyzet mérlegelésében elképzelhet, hogy nem tudná feldolgozni azt, amit... Tehát ezt a helyzet nem biztos, hogy alkalmas arra, hogy ilyen olyan szembesítése, ami... Tehát megkeresném azt a területet, ami igaz, azt az érvet, ami igaz, kommunikálható, és a jelen állapotában el tudja hordozni.
Egy következő kérdésnél az alapszituáció az, hogy az egyik barát a másik életében lát valami olyan problémát, ami úgymond ilyen gáznak titulálható, ami keresztényként nem biztos, hogy elfogadható. Milyen felelőssége van ennek a fiatalnak a másik életében? Tehát, hogy hogyan adhatja tudtára a barátjának azt, hogy szerinte az a dolog, amiben ő belekezdett, az nem jó? Hogyha közel állnak egymáshoz, akkor mi a felelősségük?
Azért nagyon-nagyon komoly kérdés, hogy az ember a lelkiismeretével el kell, hogy számoljon. És a lelkiismeretével való elszámolás, az szerintem egy fontosabb érték, és így fogunk az ítélőszék előtt is megállni, Isten ítélőszék előtt is megállni, hogy ez fontosabb kell, hogy legyen, mint az, hogy teher kerül-e a kapcsolatunkra a nézetkülönbség miatt, vagy a beszólás miatt, vagy... most emiatt. Én ezzel kapcsolatban azt gondolom, mindenképpen van felelősség. Egy baráti kapcsolatban különösen. De nyilván egy testvéri kapcsolatban is, most gyülekezeten belül testvér-testvér közötti kapcsolatban is lehet egy más keretben, de egyfajta felelősséget átélni. Baráti kapcsolatban mindenképpen azt gondolom, hogy ez a felelősség ott van. Különben nem tudom barátságnak nevezni. És itt megint, és ez most nem egy ilyen sablon, hanem gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos mindig építve megfogalmazni a korrekciót, mert sokkal-sokkal jobb talajra hullik az a hogy fogékony lesz a, fogékonyabb lesz az a talaj, fogadóképesebb lesz a barát. Tehát abban a, megint csak az ő személyével kapcsolatos értékekre érnem fel egy figyelmet. Nekem is van olyan nem baráti kapcsolatban, egy tágabb kapcsolatrendszerben van egy ilyen példahelyzetem, amikor egy dologra felhívtam a figyelmét annak a rokonnak, és azt mondtam neki, hogy nem méltó hozzád ez a viselkedés. És az abban a helyzetben azonnal átvitte azt, ami, most nem tudom garantálni, hogy ez minden helyzetben működik, de arra építünk, amilyen értéket az a személy hordoz. Most a tematizálva arra területre, amit most nem nevesítettél, de korrekcióért kiállt. Tehát értékekre építve fogalmazunk meg azt, hogy miért lenne fontos és érdemes változtatni. De megmaradva abban a kommunikációs nyelvezetben, ami arra kapcsolatban, hogy nem kioktatni, nem tanár vagyok, nem pásztor vagyok, nem ítélőbíró vagyok, nem Jézus Krisztus vagyok abban a helyzetben, hanem egy féltő szeretettel figyelmeztető személy. Négy szem közt, természetesen nem mások előtt megszégyenítve. Olyat el tudok képzelni, hogyha valami olyan területről van szó, hogy többen ismernek, vagy egy baráti körben, akkor azt a fajta utat végigjárni, hogy esetleg, ha nem reagál a személyes szólásra, akkor ketten oda menni hozzá, és egyformán mind a ketten úgy látjuk, hogy ezt nagyon fontos lenne átgondolni.
Az idő rövidsége miatt átérek a következő területre, a szülő-gyerek kapcsolat. Egy fiatal azt érzi, hogy a szülei túlságosan beleszólnak az ő életébe, a korából fakadóan már nagyobb jogkörének kellene lennie a szabadságának a gyakorlására. Hogyan mondja meg a szüleinek úgy, hogy ne sértse meg őket, hogy szeretne nagyobb teret magának?
Nem tudom, hogy kiskorúról vagy nagykorúról van ez szó.
Ez egy tínédzser, 14-18 év közötti.
Mondjuk az első gondolat az szinte független, hogy milyen életkorú gyerekről van szó, mert ahhoz, hogy valaki felelős felnőtté tudjon válni, tényleg úgy tudjon érni a személyisége, ahhoz fontos az, hogy ne elfolytsa, ne tagadja azokat a kérdéseket, érzelmeket, ami benne megfogalmazódik. Ennek a tisztelettel való kommunikálása az, amit én feltétlenül tanácsolnék. Tehát nem a ne tegye, nem ez a tanácsom, hanem hogy tisztelettel. Hát azért kérdeztem, és itt most már bejön a következő szempont, hogy az életkorilag is, ugye ez egy kicsit másfajta szabadságot jelent még a kiskorúság időszaka, illetve a fiatal felnőtt időszak ilyen kommunikációkban, és a kamaszkor az még a kiskorúságnak az időszaka, de lehet erről beszélni, hogy én ezt szeretném kipróbálni, én ezt szeretném végig gondolni, és ha rosszul gondoltam, akkor majd fogom látni ennek a következményeit. Most nem életvédelmi kérdéskörben és erkölcsi kérdéskörben mondom ezt, mert azok a területek, azok érzékenyebb területek mindenképpen, de itt is megint csak oda térek vissza, hogy ha ott van a tisztelet, ott van megint csak a méltánlás a szülők felé, hogy tudom, hogy jót akartok, tudom, hogy védeni szeretnétek, de én szeretnék megtanulni, felelősséggel dönteni, megtanulni felelősséggel végig gondolni dolgokat, és ha sose próbálom meg, akkor sosem kapok helyet vagy teret erre, akkor nem tudok fejlődni, vagy nem tudok növekedni. Lehet, hogy ez furcsa szavak ezek mondjuk egy kamasz szájába, és nem biztos, hogy én eltalálom azokat azt a nyelvet, de tartalmilag erre gondolok, hogy igenis lehet, ha az ember ezt a tiszteletet nem sérti, kiskorúság időszakában, tehát a kamaszkorban, 18 év alatt, ott tudomásra venni, hogy elfogadom, amit mondtok, vagy elfogadom, hát hogy mondjam, engedelmeskedem, hogyha ezeket a határokat meghúzzátok, de ezért és ezért ezt másképp gondolom, vagy ezt én másképp szeretném. Tehát ha tanulja azt, hogy kommunikálja, hogy valamit másképp szeretne, másképp gondol, akkor az a fajta felelőssége fog növekedni, és az az ítélő képessége, ami szükséges a felnőtté váláshoz. Ha kétlelkűvé válik, bólogat, és közben van egy idegen élet, egy másik élete, akkor ott lehet, hogy az ellenpontozása, a lázadás erősödik meg, tehát nem igazság alapú ítélet, hanem egy ilyen lázadás, akkor eltévedhet az ember. Tehát ha tudom azt mondani, hogy figyelj, ebbe igazatok volt, meg abban beláttam, stb., de ezen a területen meg én ezt másképp látom és másképp tapasztalom, tehát a totális lázadó ember az nem tud sosem, tehát nem tud ilyen árnyaltan minősíteni. Az a fiatal, aki elismeri a szüleinek az igazságát abban, amiben igazuk van, elismeri a tapasztaltabbságukat, tehát lehet valami olyan helyzet, amiben ő egyszerűen a tapasztalatok miatt látja másképpen, fogalmazza meg tisztelettel, tegye föl a kérdéseit, és kiskorúság ideje alatt fogadja el, hogyha másképpen döntenek a szülők, máshol húzzák meg ezeket a határokat. Most itt nyilván nem bántalmazó szülőkre gondolok.
Egyre több cikk születik arról, hogy nő a helikopter szülőknek a száma, akik itt tényleg mindentől megóvnak a gyerekeiket, és nyilván arra hivatkoznak, hogy egyre veszélyesebb a világ, és teljesen igazuk is van. Viszont felmerülhetnek olyan problémák gyerekeknél, hogy nem merik elmondani mondjuk az iskolai tapasztalataikat, azért, mert azt látják, hogy a szüleik így is túlféltik őket, túl sokat aggódnak értük, és esetleg még rosszabbá válhat a szülők világlátása, hogyha megtudnák, hogy mondjuk őket bántalmazták a suliban. Tehát mondjuk, hogy hogyan mondhatja el egy anyukájának a sírásától, megindulásától félő gyerek az anyukájának azt, hogy mondjuk őt bántalmazták?
Sajnos ez egy valódi probléma lehet. Mindenképpen azt tanácsolnám, hogy a felnőttek világában keressen olyan szemét, aki felé bizalommal tud lenni, és azon a vonalon elindítani. Tehát, hogyha ez egy valódi vélem, mondjuk látta már, hogy borul ki az anyukája, vagy a szülei hogyan kezelik az ilyen helyzetet, és nem lát benne, nem tapasztal segítséget, keressen egy olyan felnőttet, akihez lehet bizalma, és ne féljen oda menni. És ez lehet egy, kik lehetnek a környezetben, lehet a tágabb családon belül olyan, akivel jobban meg tudja beszélni. Lehet a szülők baráti körében olyan, aki felé esetleg bizalommal tud nyitni. Ennek a megítélése valószínűleg nem könnyű, hogy ki az, aki felé nyithatok, de keressek egy ilyen szemét, mert az élettapasztalatok még nincsenek azon a szinten, hogy egy ilyen helyzetet könnyen tudjon egyedül kezelni. Ha iskolai bántalmazásról van szó, akkor meg kifejezetten a tanári karban érdemes olyat keresni, aki felé bizalommal meg tud nyílni, hogy azzal átbeszélve fel tudjanak építeni egy stratégiát, hogy hogyan lehet ez. Most ő is személyesen, mi az, amit ő tehet, és mi az, amit pedig akár a családi, akár az iskolai rendszer tudja támogatni. Tehát ez egy rendkívül fontos kérdés, de keresen egy olyan felnőttet, akiben bízni tud.
Hát ennyi fért vele sajnos csak már a műsorunkba, de reméljük, hogy ti is sok hasznos gyakorlati tanáccsal lettetek most gazdagabbak. Nagyon köszönöm, Monika, hogy a vendégem voltál, és további szép napot mindenkinek.
Én is köszönöm a meghívást.
Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.